Két igét fogok olvasni, és aztán elég sok igét olvasok menet közben. Ez a két ige az első ige a Mózes második könyvének 33. verse, 33. rész 15-ös verse. Ha nem jön velünk a te orcád, mondta Istennek Mózes, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Majd az Úr Jézus tanítása János 17.3-ból, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Néhány kérdést írtam föl itt magamnak, amin én is eltöprengtem, és hívlak titeket is erre a jó értelme vett töprengésre, elgondolkodásra és mérlegelésre. Az életünkben több esetben érkezik el az a pont, amikor választanunk kell, vagy döntenünk kell. Itt is rezsicsökkentés van. Tehát választani, döntenünk kell, és ezek a döntések, ezek a döntési szituációk nyilván befolyásolni fogják az életünk következő szakaszát. Ilyen lehet egy iskolaválasztás, egy lakóhelyváltás, házasságkötés, gyülekezethez való elköteleződés, munkahelyváltás, stb. A kérdés az, hogy mi alapján hozzuk meg ezeket a döntéseket. Mi befolyásolja a döntéseinket? Milyen szempontokat veszünk figyelembe, amikor mérlegelünk és meghozzuk a döntést? Nagyon érdekes dolog látni Mózesnek a szempontrendszerét. Hogy ő, amikor választás elé került, hogy Isten jelenléte nélkül kellene neki az ígéret földje, a tejjel és mézzel folyó föld, a jó földek, ahol akkor a szőlőfültök teremnek, hogy két ember a vállán lévő rúdra akasztva viszi, vagy az Isten jelenléte az, ami fontosabb neki, és nem megy sehol. Érdekes, hogy Mózesnek az értékrendszere, a koordináta rendszere hogyan volt összerakva, mi alapján hozott döntést, mi lehetett a szívében. Aztán Mózesnek miért volt fontos, hogy Isten jelenléte legyen ott az életében és a népe közösségében? Sokkal inkább miért volt ez fontos számára, mint hogy bemenjen az ígéret földjére, Kánaánba, a fizikai áldások helyére? Aztán föltettem egy másik kérdést magamnak, ami engem is megrendített. Mit ér az a mennyország, ahol nincs jelen az Úr? Mit ér az a mennyország, ahol nincs jelen Jézus Krisztus? Lehet, hogy még ezt a kérdést nem tetted fel magadnak. Engem megrendített ez a kérdés, amikor végig gondoltam. Milyen mennyországra vágyunk? Te milyen mennyországra vágysz? Csupán a pokoltól szeretnénk megmenekülni, vagy sokkal inkább arra vágyunk, hogy szemtől szembe lássuk a megváltónkat, Jézus Krisztust, és vele legyünk mindörökké? Ez nagyon kemény kérdés. Ugyanis, tudjátok, ha hasonlítunk egymásra valamilyen szempontból, akkor valószínűleg ti is olyanok vagytok, mint én, hogy nagyon néha rá ébredünk arra, hogy el tud tompulni az embernek a szellemi érzékelése és a szíve. Így van? Eltompul, ilyen tompa lesz, és érzéketlenné válik. A legnagyszerűbb dolgokra is ilyen érzéketlenül reagál, ilyen tompán, érzelemmentesen, ilyen sehogy. És én azt gondolom, hogy ha kicsit is hasonlítunk egymásra, akkor bizony ezt az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban is át tudjuk élni, és akkor nagyon érdemes feltenni a kérdést, hogy végül is mi milyen mennyországot szeretnénk. Mózes nem akart olyan földi Kánaánt, ígéret földjét, a Jordánon átkelve. Ugye ez a fizikai értelemben, mert Jordánon van átkelés és bemenetel a Kánaán földjére, szellemi értelemben a halálon mind kapunk keresztül átmenve, bemenve a mennyországba. Ugye ez a kép. És azt mondja Mózes, hogy én nem akarok olyan mennyországot, Uram, ahol te nem vagy jelen. Nem akarok olyan örök életet, ahol te nem vagy jelen. Ha belegondoltok ebbe, és a kérdést így tesszük föl, akkor azt gondolom, hogy ha kicsit is hasonlítunk, akkor titeket is megráz. És valljuk be őszintén, hogy hogy megfeledkezünk néha erről. Sok mindent szeretnénk mi, a örök életet, meg nem tudom miket még szeretnénk, és nem mondom, ezek rosszak. Ne értsetek félre, mert az életben csomó nagyszerű dolog van, amiért hálát adhatunk, és ez jól van így. Csak hogy helyén van-e az értékrendünk. Tehát tényleg az van-e az első helyen, meg a második helyen, meg a harmadik helyen, meg a negyedik, meg a ötödik helyen, és többi utána, ami igazán fontos. És ha valamit igazán fontosnak tartunk, akkor miért tartjuk azt annyira fontosnak? Vagy tényleg fontosnak tartjuk? Maga a 2 Mózes 33.15 előtt történnek események, és szeretnék veletek végig menni valamilyen a szükséges részletességig ezeken az eseményeken. Nézzétek meg a 2 Mózes 20.18-tól az igét. Ugye ez közvetlenül azután az ige után van, amikor befejezi a kinyilatkoztatást, Isten kinyilatkoztatását az Úr Mózesen keresztül, mármint a 10 ige, a 10 parancsolat, vagy a 10 ige, amely cölöpök az Isten értékrendje, az Isten világának értékrendjének cölöpei, amelyet aztán Názáreti Jézus a hegyi beszédben megerősít, és mélyíti, elmélyíti annak üzenet tartalmát. És közvetlenül ezután a következőket olvassuk. 2 Mózes 20.18. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek, és a villámlásnak, a kürtzengésnek, és a hegy füstölgésének, ugye a Sinai Hóreb hegy, ahol a 10 parancsolatot, és a rendelkezéseket, és a törvényeket Isten adta, ugye? Igen. Látva mindezt, a nép, figyeljetek, reszkedni kezdett, és lenesek már, és távolabb lépett. Távolabbra ment, távolabb állt. Amikor valamit veszélyesnek érzünk, és a veszélyérzetünk jól működik, akkor azt kellő távolságból igyekszünk szemlélni. Így van? A nép alapvetően veszélyesnek érzékelt az Isten jelenlétét, és hátrébb lépett. Távolabb állt. És ezt mondta Mózesnek a nép. Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád. De Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek. Mindig, és ne vétkezzetek. Azért kínálj fel Isten jelenlétét, mert nem tudtok nem vétkezni, ha nem vagytok Isten jelenlétében. Értsétek meg. Nem tudtok nem bűnben élni, ha nem vagytok közel az Istenhez. Értsétek meg. Lehetetlen. Felfelé csoporton megemlékeztünk, arról beszélgettünk, olyan jó volt, hogy tényleg, amikor az ember megtér és újjászületik, akkor meggyűlöli a bűnt. És nem azért nem csinálja már azt, amit csinál, mert megtiltották neki, hanem egyszerűen az értékrendje úgy megváltozik, hogy megundorodik attól, amit addig tett. És elkezd vágyakozni valami olyan dologra, amit Isten igéje meg kívánatossá tesz számára. És meg kell értened, hogy nem tudunk nem vétkezni, ha nem vagyunk Isten jelenlétében. És azt mondja Mózes, hogy azért jött az Isten. Azért kínálja fel jelenlétét nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha vétkezünk, akkor meg van pár fonk az Atyán, az igaz Jézus Krisztus, mondja János levelében a Szentlélek. Nézzétek csak tovább. A nép tehát távolabbra állt. Mózes viszont közelebb ment. A sötét felhőhöz, ahol Isten volt. Képzeljétek el a képet, hogy ott a szituáció, Mózes, a nép hátralép, Mózes meg nézi, jól végiggondolja, igazi férfi ember volt, tehát ez nem egy ilyen érzelmi habókosság volt, hogy most beleugrok valamibe. Azt mondtam, nem, nekem erre van szükségem. És igaz, hogy felhő, meg sötét, meg minden, de ott van az Úr. És azt mondta, megyek előre, nyugi csak eddig. És Mózes pedig ellenkező irányba mozog, mint a nép. Valamerre haladunk. Az elmúlt napjaink, heteink és hónapjaink, vagy éveink valamilyen haladási irányt ról tanúskodnak. Valamerre megyünk mindannyian. Vagy távolabb lépünk, vagy közelebb megyünk. Nincs más lehetőség. Te milyen irányt vettél? Én most azt mondom, hogy én eldöntöttem, hogy én közelebb akarok menni. Mert bizony léptem néhányat hátra az ő jelenlétéből. És nem véletlen beszél a Szentlélek velem is ezekről a dolgokról, és bizonyára veled sem véletlen, hogy beszél. És én nekem be kellett ismernem, hogy Uram, bocsáss meg, mert én hátrébb léptem. Voltam erőteljesebben, valóságosabban közel hozzád, mint most. És nekem szükségem van rád. Mert nem tudok nem vétkezni, ha nem a te jelenlétedben élek. Ahol Isten volt, akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy a mennyből beszéltem veletek. Ne készítsetek azért ezüst isteneket, arany isteneket se készítsetek magatoknak. A földből csinálj nekem oltárt, és azon áldozd égő áldozataidat, és béke áldozatodat, jódat és marhádat. Elmegyek hozzád, és megáldalak minden szent helyen. Déribáb, Meteor, Epreskert, megáldalak minden szent helyen. Figyelj, ahol emlékezetessé teszem a nevemet. Hallottuk a felvezetőben, hogy hány emlékezetes nap, amely kötődik ez a helyhez. És ezt mondja az ige, hogy ott, ahol nekem áldozol, nekem szolgálsz, a szent helyemen, ott én emlékezetessé teszem az én nevemet, a te életedben. Ha pedig kőoltárt csinálsz nekem, ne faragott kőből építsd, mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségteleníted. 24,7. versében ez van leírva, a 2. Mózesben, Mózes második könyvében, majd fogta a szövetség könyvét és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Mózes Isten jelenlétébe igyekezett, ott kívánt időt tölteni. És amikor Isten meghívta, hogy menjen fel a hegyre, vezetőket bízott meg, hogy helyettesítsék őt. A vezetők azonban Isten jelenléte nélkül, mind a saját életükre nézve, mind pedig a nép életen nézve próbálták betölteni a szolgálatukat. És nem tudták kordában tartani sem a saját szívüket, sem a népet. Milyen bolondság az, amikor egy keresztény ember elhiszi, hogy Isten jelenléte nélkül képes kordában tartani a szívét, amely család a mindennél. Nem bolondság? Mennyi kudarcunk származik, és bukásunk származik, és megterheltségünk származik a lelkünkben, pontosan emiatt. Luther Márton, neki tulajdonítják ezt a mondatot, az ember szíve egy valóságos bálványgyár. Nem csak, hogy csinál egy-egy bálványt, hanem sorozatgyártásra képes. Változatosabbnál változatosabb egyedi darabokat is képes létrehozni. Önmagától nem tud más lenni a szív. Az emberi természetnek muszáj valamit vagy valakit imádni. A 2. Mózes 24-ben 8. versen így folytatja az írás. Aztán fogta Mózes a vért, az áldozati vért, ráhintette a népre, ugye Krisztus vérének, megváltó vérének előképe, a kereszt áldozatnak előképe, ezek az áldozatok, és a bér befedezése pedig a megigazítás, a megváltás csodája. És ezt mondta előképp, hogy az Ószövetségben, amely újszövetségi beteljesülésben volt, annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek, mindezeknek az igéknek alapján. Majd fölment Mózes és Áron, figyeltek, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en. Látták Izrael Istenét. Lábarat zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Izrael fiainak ezekre a vezetőire nem emelt kezet. Bár látták Istent, ettek és ittak. Hát azt lehet mondani, hogy a nép vezetői, aki a 40 napig még Mózes fönt volt a hegyen, és átvette ugye a rendelkezéseket, törvényeket, addig ezek az emberek látták Istent, tehát volt tapasztalatuk az Isten jelenlétével kapcsolatosan. Tehát tudták, milyen az Isten jelenléte. Átélték már Isten jelenlétét. És azt gondolom, akik itt vagytok, a legtöbben úgy vagytok itt, hogy már volt olyan átélésetek, hogy megéreztétek, hogy milyen az Isten jósága és szeretete, milyen az Isten jelenlétében lenni, és hogy annál jobb nincs. Így van? Nincs nagyobb öröm a Földön, mint az Isten jelenlétében lenni. Nincs nagyobb beteljesedés, áldás, szellemi értelme, kövérség és nagyszerűség, mint Isten jelenlétében lenni. Amikor valaki azt mondja, nem távolodni akarok, hanem menni akarok az Istenhez. Így van? A legboldogabb napjaink, amikor néhány percet képesek voltunk odafigyelni, vagy néhány órát, néhány napot, egy időszakot az életünkben. A legcsodálatosabb időszakok, óriási kijelentések, megértések származtak belőle. És Mózes is, higgyétek el, értsétek meg, hogy azért tudta megjegyezni az összes dolgot, amit elmondtak neki, mert egy más szele, ebben az Isten jelenlétében egy más képességre, más képesség birtokában volt. Másképp kezdett működni. Nem volt letompulva az agya, mint hogy miénk letompul sokszor, a sorozatoktól, a játékoktól, a pénzen való foglalkozástól, a hírek nézésétől. És tudjátok, biztos vagytok ti is úgy, mint én, hogy hányszor fekszünk, hogy az utolsó olvasmányunk még a hírek. Vagy az utolsó élményünk még egy film. És nem a Biblia, nem az ige. Mégis mire számítok? Mégis ebből mi lesz? Milyen élet lesz? Milyen világosság lesz? Milyen szellemi kapacitások lesznek az emberben? Hát letompult. Egy érzéketlen. És ne becsüljük alá ezeket a folyamatokat, mert nagyon keményé tud válni a szív. És nagyon nehéz visszakapaszkodni. Tehát emberek elmaradnak a gyülekezetből, nagyon nehéz visszajönni. Egyik hét a másik után. Egyre nehezebb. És milyen nagyszerű, amikor felismer az ember, mire van igazán szüksége, és úgy dönt, mint Mózes. Belemegy! Előre megy, meghozza a jó döntést. A szövetség vérén nézve. Látták Istent ezek az emberek, és volt egy tapasztalatuk a Szent Isten jelenlétében az ő kegyelmével. Értitek? Nincs is még kijelentve ez a név Mózesnek, de már megérzik, hogy jóságos az Isten. Meg kellett volna halniuk. A szellemi törvényszerűség szerint meg kellett volna halniuk, ha nem fedezi be őket a vér. A Jézus vére. Ezért tudsz is jelenlétében időzni, mert rajtad a Jézus vére. Azaz hiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért. Az ő vére kifolyt a vétkeidért. És megbocsátást nyertél. Ezért tudunk időzni is jelenlétében. Ezért tudunk bemenni is jelenlétébe. És ugye Isten jelenlétéből bemenetel, az lépésről lépésre van, és egyre mélyebben lehet átérni és megtapasztalni. Sok bibliai kijelentés van erre nézve, és Dávidnak a zsoltáraiban csodálatos módon tárul fel az ő szíve, hogy ő keresi az Istent. Ahogy megérti Isten jelenlétének a forrás jellegét. És meg lehet látni a bukásait, amikor nem keresi az Istent, amikor megkövérdik a szíve, és elterik saját magával, az áldásokkal. Hogy mekkorát bukik az a Dávid, aki korábban hősként, példaként ragyog felünk, mint az üstökös. Mekkorát bukik? Ugyanaz az ember. Mert a szív nem tud jó lenni Isten jelenléte nélkül. Nem tud nem vétkezni Isten jelenléte nélkül. Ezt értsük meg. Lehetetlen. Felesleges erőködés. Csak a bukásnak a meleg ágya. És amikor Isten jelenlétébe töltesz időt, és ma is átértem, megvilágosodsz, és átkezdesz látni olyan dolgokat, konfliktusokat, problémákat, viszonylásaidnak a zavarosságát, meg rosszasságát, amit nem értettél. Hogy mi rossz van abban, amit tettem, aminek ez lett a gyümölcse? Miért gondolkodom rosszul rajta? Mi váltotta ki a másikban azt a reakciót? És megkezd megérteni. És ilyen létében elkezd megváltozni a gondolkodásunk, a kapacitásaink, a belátásunk. Amen. Így van? Tisztában kezdünk látni, jobban értjük a dolgokat. Ezért fél annyira az ördög tőle, hogy te Isten jelenlétébe időzzél meg én. Mert átlátod a dolgokat, mint a sas. Magasról, átható módon tekintesz körbe, és érted a dolgokat. És nem tapogatózol, mint a sötétben, amikor a világ dolgait látod, meg rettegve félve, mint akiknek nincs Istenük. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Mert át akarom adni neked a kőtáblakra írt törvényt, és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. Elindult át Mózes és szolgálja Józsué. Mielőtt fölment Mózes az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek, maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok. Áron és Hul lesz veletek. Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Már, figyeljetek, óriási, már 6 napja borította be azt a felhő. És a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. A hétköznapi napok és az ünnepnap. 6 napja már beborította a felhő. És a 7. napon azt mondta Isten Mózesnek, gyere ide, gyere el az én szent helyemre. Az Úr dicsőségének látvány olyannak tűnt Izrael fél szemében, mint a emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe. Lángolt a hegy. Mózes azt mondta, mi baj lehet, Isten hívott, megyek az, hogy jelenlétében. Rajta van a bárányvére. Nem égett meg a tűz. Egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Aztán Isten ad egy rendelkezés Mózesnak a hegyen, nem tudja még átadni a népnek. És egy nagyon tanulságos dolog, a 2 Mózes 25:1-2. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez, mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat, ugye ezek a felajánlások azt a célt szolgálták volna, hogy a szent sátor és kellékei, az Isten tiszteleti kellékek felépüljenek. Ugye ezt a rendelkezést adta Isten Mózesnek, csak nem volt lehetősége Mózesnek még átadni a népnek. Tehát azokkal a függőkkel, meg aranyfülbevalókkal, meg aranyorbavalókkal, amiket hoztak Egyiptomból, mert tudjátok, hogy azt rabszolgák voltak, tehát nem azért volt nekik aranyfülbevalóik, meg arany nyakláncuk, mert ők olyan gazdagok voltak, hanem az egyiptomi népet felindította Isten, hogy ajándékokkal bocsássák el őket, és elhalmozták őket kincsekkel. Ezek meg úgy gondolták, hogy mindaz, ami elhalmozták őket Egyiptomban, az a szövék. Ők rendelkeznek vele, de Isten nem is mondja nekik, hogy úgy adjátok, hogy az enyém, hanem hogy a szívetek indít. Azt adjátok nekem, hogy az Isten tiszteleti helyet felépítsük. A nép várakozott. A 40 nap, 40 éjjel, nem is sok, nem is kevés, azt szokták mondani, nagyjából 30-40 nap kell ahhoz, hogy új szokások alakuljanak az ember életében, és ha 30-40 napig gyakorol valamit, akkor az részévé kezd válni az életének, természetesen hamar vissza lehet szokni, de el is lehet veszíteni a jó szokásokat is. Hosszú volt az idő. Elveszítette a nép a türelmét, eddig Isten jelenléte nélkül csak rövid ideig tartott ki a lelkesedés. Ezért nagyon fontos, amit mondtam nektek a múlt héten is, hogy a megtérés akarat, nem múlt héten, bocsánat, ezt most mondtam, de valami régebben a láncreakciónál, hogy a megtérés akarati döntés, elhatározás kérdése, nem érzelmi kérdés, mert az érzelem hamar kihűl. Most van, holnap más lesz. De amikor az ember megfontolt, és azt mondta, hogy igen, én az Úr Jézust akarom követni, neki adom az életemet. Na, ez egy komoly dolog. Ez egy komoly dolog. És csak így lehet Jézus követni. Ők megérintve voltak. Jól érezték magukat. Kicsit meg is ijedtek. Kicsit hátrább is léptek. Hatás alatt voltak. A vezetők még látták is Isten, nem is haltak meg, úgy de izgalmas volt. És eltelik egy kis idő, és ez így elhalványul. Ismerős érzés? Úgy ez, hogy elmúlik. Volt egy tapasztalatom Istennel, és akkor így, ez így ellaposodik. Ha kicsit is olyanok vagytok, mint én, akkor értitek, amit mondok. És egy változás történik. Más döntést hoznak. Nem mindegy, hogy kinek áldozom azt, amin van, időmet, életerőmet, javaimat. Valakinek fogom adni? Mindenki áldozik valamilyen Istennek. Csak nem mindegy, hogy milyen Istennek áldozol. Az egódnak? Vagy az élő Istennek? Amikor látta a nép, 2 Mózes 32.1, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről. Összegyülekedett a nép Áron köré, és ezt mondták neki, jöjj! Készíts nekünk Istent! Látjátok, hogy el tud tompulni az ember agya? Hát milyen Isten az, amit egy ember készít? Hát hogy lehetne az ember által készített Isten nagyobb, mint az ember? Mire lehet számítani egy emberi kéz által készített Istentől? Csak a látható, a tapintható, az mindig biztosabbnak tűnik. A megfogható, az enyém, a birtoklom. Egy olyan Isten, akit birtokolni tudok, megfoghatom, láthatom, könnyebb. Követni mondta valaki, hogy most tudom, beszélgettem valakivel, annyi mindenkivel beszélgettem, nem tudom pontosan hova tenni az esemény, csak mondta, hogy elmentek talán az IKEA-ba és láttak. Nagyobb buthát, kis buthát, meg egészen kis buthát. Meg zsebbuthát. Csak elgondolkodott, hogy ilyen zsebbutha. Tehát ki hiszi el, hogy tud rajta segíteni a zsebébe elrejthető butha? És valaki ezt elhiszi. Hogy egy zsebbutha segíthet az életén. Készítsünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Mint hogyha Mózes hozta volna őket fel Egyiptomban, mint a 10 csoda meg se történt volna, mint a vörös tenger kettése vált volna, mint a Márában a keserű víz nem lett volna édes, mint a mi sem történt volna. Mózes hozott fel bennünket, egyébként is bement abba a tűzbe, hát azonnan ki nem jön. Mi már azt láttuk az elején, veszélyes, azért mentünk hátrább. Mi élünk, Mózes meg elpatkolt. Vagy ki tudja, mi lett vele. Áron ezt mondta, szedjétek ki az aranyfüggőket, feleségeitek, jó csapat volt, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám, jól néztek, igaz? És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot, ugye valószínűleg egy ápisz bika volt, a Oszirisznek a megtestesülése, egy termékenység Isten volt, Egyiptomban jól ismerték, szarvai között néha napkorongot is ábrázoltak, a napistent is hordozta, ugye, egyik főistenük az Oszirisz volt, és az ápisz bika egy nagyon szent Isten volt, és nekik mindig egy bikája, egy templomba tartották, volt olnek, és a 25 évet megérte a bika, belefolytották a vízbe, már találtak egy másikat, és eltemették. Ha megdöglött a bika 25 év előtt, akkor meg addig nem volt ápisz bika, még nem találtak még egyet, akinek homlokán volt valami fehér for. De mindegy, ez az ápisz bikát öntötte ki aranyból, ugye nekik Áron és a vezetők. Azt mondja, öntött nekik ugye egy aranyborjút, ekkor ezt mondták, figyeljetek, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva, és a pofátlanság, tehát a végtelen pofátlanság, a tompaságnak, az arcátlanságnak, a ne továbbja, én azt csodálom, hogy a tűz azonnal nem pusztított el őket. Azt mondja, ezt lát Áron, oltárt épített elé, mármint az ápizbik elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr Jákve ünnepe lesz. Mert ez a Jákve. Ez az orcátlanság. Hosszas várakozás, türelmetlenség, a maga kezébe vette irányítását. A nép a szíve elvadult Isten jelenléte nélkül. Ezért mondja Péter apostol, csak fölolvasom a 2 Péter 3-tól az igét. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságai szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük szándékosan, meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által, az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, ugye a szellemi világosság, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Na ezért nem égtek el ott azonnal. Ezért. Az Isten türelme miatt. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok, és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Megállok. Ifjén felmerült egy kérdés, hogy ha Lucifer teremtett angyalként föllázadhatott, akkor nem történhet-e meg majd az új világban ugyanez? Hogy majd ott is fellázad valaki, és kezdődik előről az édenkerti hajcélő. Tök jó kérdés. És akkor mondtam, hogy a kettő között egy óriási különbség van. Az első helyen Isten teremtményei voltak, a második helyen pedig azok, akik tudatos választás útján kerültek oda. Az életükben már választottak. Azok fognak bekerülni, mert az angyalok is választottak, ne felejtjétek el, hogy nem tartanak Luciferrel, hanem Istennel tartanak. És csak az fog bejutni a mennyországba, aki tudatos akarati döntéssel választott. És mivel már választott, ezért nem történhet meg. Mert ő döntött. Ő már eldöntötte. Ki választotta, kit fog szolgálni? Nem ezt kérdezi Isten? Döntsétek el, kit fogtok szolgálni. Nem ezt kérdezi Józsué? Döntsétek el, kit fogtok szolgálni. Én választottam. Én és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni. Ezért nem fog előfordulni. Mert csak azok lesznek a mennyországban, akik itt a földön meghozták a döntést, hogy ők Jézus Krisztussal akarnak szolgálni, Jézus Krisztus akarják követni, őt akarják szolgálni, és őt fogják követni egész életükben, és megharcolják a hit harcát. Miért akarnának visszamenni? Hát mind tudja, hogy milyen borzalmas, undorodnak tőle. Isten jelenlétére vágyakoznak, hogy megmaradjanak szentül tisztán, vagy kivakarja őket a bűneikből. Hát ebbe vergődtünk, ebbe harcoltunk. Ki akarná még ugyanazt? Hát miért nem még vissza a régi életedbe? Mert nem akarod azt a mocskot, szennyet, borzalmat, azt az élet ölő valamit még egyszer csinálni? Nem így van? Hát hogy akarnál mást a mennyországba? Amikor már Isten jelenlétében leszel, és minden rendben lesz. És emlékezni fogsz rá, hogy honnan estél ki. Ezért lesz óriási a hála. Tehát az új világ teljesen más lesz, mint az első volt. Mert oda csak azok jutnak be, akik megtértek szabad elhatározásukból. Választottak, és döntöttek. Amen. Ezért tehát, szeretteim, 2 Péter 3:14-től, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket vékességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok. Ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről szól, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetőmültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztus ismeretében, azaz megismerésében, mert ővé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen, halleluja! Csak gondoljunk bele az ott történtekbe, ugye a bávány bika készítésébe. Azt mondja az írás, hogy amikor fölment Mózes hegyre, felhő borította be a hegyet. Mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Tehát valami olyasmit képzeljétek el, amikor megszólaltak a kürtök, akkor is az egész hegy, azt mondja a Biblia, hogy megremegett. Tehát egy földrengés volt, az Isten megjelenik azon helyen. Olyan erőteljes volt Istennek a jelenléte. És ennek a hegynek a tövében öntenek báványszobrot, és építenek oltárt a báványuknak. Micsoda tompaság! És leszedált szellemi állapot, amikor ez történik. És így él valaki. Eljön vasárnap istentiszteletre, hallja az igét, és az egész héten úgy ér az életét, mintha nem is lenne hívő. Sodortatik a saját vágyai kívánságai alapján, mert nem is jelenlétében él az életét, és nem tud más lenni. Ha kicsit is olyanok vagytok, mint én, tudjátok, miről beszélek. Mert az Úr dicsőség ereszkedett rá a Sínai hegyre, már 6 napja borította be azt a felhő, és 7. napon kiáltott Isten Mózesnek, ahogy olvastuk. Az Úr dicsőségek látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mint az emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban, ahogy mondtuk, bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Akkor Isten ugye mondja Mózesnek, hogy menj haza, Mózes, mert ennyi idő kellett, és a nép szíve elvarult. És jönnek le, ugye József mondja, hogy hú, valami háború van. És táncoltak, exotikus állapotban voltak, ettek, ittak, részegeskedtek, paráználkodtak. Hát ugye ez az egyiptomi kultusz, meg a pogány kultuszok, rítusoknak ez része volt. És azt mondja Mózes, nem harci ráma ez. Más hangok ezek. És ugye jön a Isten ítélete, amikor látta Mózes, a 2 Mózes 32-25-ben figyeltek, amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult. Mert Áron hagyta őket elvadulni ellenségei csúfjára. Látjátok ezt a kifejezést? Elvadul. Ne gondoljátok, hogy a mi szívünk más, hogy ez nem tud elvadulni. El tud, igaz? Úgy kezdünk viselkedni, magunk is meglepődünk, vagy a környezetünk. Hogy viselkedhetek így? Hát hol van ebben a Krisztus? Hogy mi hasonlít ebből az Úr Jézusra, amit én tanultam? Uram, ki vagyok én? Mi lett velem? Mi történik velem? Egy deka türelmem sincs. Vagy gyáva vagyok. Tele vagyok szorongással, félelemmel. Nincs bennem hit. Nincs reménységem. Eszembe nem jut a mennyország. Hogy hogyan tudnám az Istennek dicsőségét szolgálni. Nem is imádkozom az elveszett lelkekért. Passzív vagyok. Körülöttem ott van egy csomó ember, aki nem ismeri Jézust, és nem is érdekel, mi van velük. Élem egyik napot a másik után. El tud vadulni a szív. És milyen nagyszerű, amikor megeleveníti az Isten. Amikor láttam Mózes, tehát elvadult, olvastuk. Aztán a 32-től... Mózes, figyeljetek, hát. Tehát ezt teszi veled Isten jelenléte, érted? Tehát Isten jelenléte azt teszi veled, amit Mózes eltett. Nem ítélkező kegyetlen leszel, olyan kezdesz lenni, mint ő. Tele vagy irgalommal, szeretettel és kegyelemmel. Ó Isten, erő van benned, amely a gonoszsággal szemben diadalmaskodik. Ne győzzön le téged a rossz, hanem győzlete a rosszat jóval. Ez a szellemi törvény. És nem vagy rá képes magadtól, de milyen Mózes bement Isten jelenlétébe, egy más értékrend kezdett lakozás venni benne. Isteni erők kezdtek munkálkodni benne. Csak az isteni erők, Istennek a hatalma, szeretete, kegyelme megnyilvánul a beszédében és hozzáállásában. Úgy kezd viselkedni, mint ahogy az Istentől látta. Átjárt az Istennek a jelenléte. Mégis bocsáss meg vétküket. Mert ha nem, akkor törő ki engem könyvedből, amelyet írtál. Ismerős Pál apostolnak a hasonló mondatai, hogy inkább én legyek átkozott átok alatt, mint az én vérszerinti testvéreim. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt tőlöm kell könyvemből, aki vétkezett ellenem. Ezért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme az én angyalom megy előtted. Ez nem az orcangyal, ez egy küldött, egy angyal, egy malak a héberben. Előtted, és majd a számonkérés napján, akkor majd számonkérem mindenkitől, amit tett. Mózes azonban ragaszkodik Isten jelenlétéhez. Mondhatnánk azt, hogy majd mit akarsz még, Mózes? Megúzták, oké. Persze volt vérengzés, de az egész nép azért nem pusztult, mert úgy volt, hogy majd téged nagy népére lesznek, a többinek kitöllöm. És reboot. Ábrámig vissza. És kezdődik előről. És akkor majd te leszel, aki vissza tovább. És Isten azt mondja, hogy nem így lesz. És már-már pofátlanságnak tűnik, amit Mózes elkezde. Nem, Mózes nem pofátlan volt, hanem ismerte Isten szívét, tudjátok. Mert Isten jelenlétében megnyílt az értelme, és egy szellemi belátást kapott, hogy milyen is az Isten. És tudjátok, ilyenkor, mikor ezeken gondolkodok, mindig eszembe jut az én kedves beleszkedés barátom, aki jött haza a repülővel, és találkoztunk, és meghalt a 21 éves lánya leukémiában, és egy gyors lefolyású leukémiában, és beült a kocsiba, és azt mondta, hogy egy kérdést lehetne feltenni, hogy miért. De ezt a kérdést feltenni értelmetlen. És azt mondta az ember, egyet tudok, Isten jó. Ezt tudom. Nem tudom, miért hat meg a lányom, fogalmam sincs. Ezt én nem értem. De amit biztosan tudok, hogy Isten jó. És tudjátok, Mózes ezt tudta. Én nem értem, miért történik ez. Uram, hogy lehetett, hogy elvadultak, és mi történt velük. Én ezt nem tudom, de egyet tudok, hogy te jó vagy. És kegyelmes Isten vagy. És akkor elkezdi Mózes Istennel beszélgetni, Mózes pedig igen. Ragaszkodik úgy Isten, és a 2 Mózes 33:1-től azután így szólt Mózeshez az Úr, eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból arra a földre, amelyet esküvel ígértem Ábrámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódainak adom azt. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, emóriakat, hetitákat, perizzieket, hívieket és jebusziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled. Mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztulnátok az úton az én jelenlétemben. Óriás egyébként. Tehát amikor le van írva valami, az nem mindig ugyanazt jelenti. Tehát ugye, eddig a pontig az örökkévaló Isten van kijelentve, a vagyok küldött engem, mondja Mózesnek Isten, tehát az örökkévaló, a vagyok voltam és leszek a Szent Isten. És ebből a kijelentésből, isteni népből valóban az fakad, hogy az Isten jelenlétében a bűnös meghal. Így van? Ez a logikus következtetés, de Mózes értett valami többet. Azt mondta, hogy nem. Nem meghalnak a bűnösök, hanem csak így tudnak megváltozni. És azt mondja, hogy ha te nem leszel velünk, ha te jelenléted nem lesz velünk, akkor lesz nagy baj. Mert azt mondja, hogy én nem fogok velük bírni, az biztos. De még egy angyal se. Egyedül csak a te jelenléted ad megoldást, ami meg tudja változtatni a szíved. Semmi más, mert ha te jelen vagy, akkor nem pusztulnak el. Egyébként bele fognak pusztulni a vétkeikbe. Értitek a fordulatot? Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit, mert az Úr ezt mondta Mózesnek, mondd meg Izrael fiainak, hogy kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük mennék, azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. És akkor a 33-7-től Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel. Óriási üzenet. Hatalmas. Mert a messze a tábortól, és kijelentés sátrának nevezte el azt a helyet, ugye. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához, a táboron kívülre, ha az Urat kereste? Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhúzta pereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az Úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, mindenki leborult a saját sátra bejáratánál, az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, óriási dolog, de mondani fogom, hogy miért az, a szolgálat rendelt ifjú Józsué, a Nun fia nem távozott el a sátortól. Megintos kommentát olvastam, és nekem mindig úgy volt benne, hogy ez a Józsi tök frankó gyerek. Hát milyen jó fej, ott marad a sátornál. Csak azt mondja Megintos, nem ahhoz kell erő, hogy ott maradja a jelenlétbe, hanem Isten jelenlétének erője visszamegy azokhoz, akik nem jöttek a jelenlétbe. Na ahhoz kell az Isten erő. Könnyű elmenekülni a szembesülés elől, hogy segíteni tudj másokon. Mondom, komolyan, ez tényleg óriási evangélium üzenet. Tényleg így van. Nem könnyebb mindig együtt lenni, mindig jól, nem kimenni, hazamenni, csinálni a dolgunkat. Pedig Mózes ezt választotta. Isten jelenlétébe ment, és akkor ment azokhoz, akik nem jöttek ki. Isten jelenlétei már választás kérdése volt. Elérhető volt mindenkinek, aki az Isten népe közé tartozott, de csak az időzött az Úr jelenlétébe, akinek ez fontos volt. És kiment a kijelentés sátrához, keresve az ő jelenlétét. Tehát a sátor kivitele, az megint Krisztusra mutató előkép, megint a megtérés előképe, hogy nem ment el Isten népe, a népe közül, hanem választhatóvá vált, hogy ki akar az ő jelenlétében élni. Akinek ez nem volt fontos, messziről nézte, amint az Úr jelenléte leereszkedik a kijelentés sátrára. Leborult ugye a saját sátra bejáratánál, de megelégedett a távol Isten tisztelettel az Úr jelenléte helyett. Ami pedig egyedül képes lenne átformálni és örökkévaló értékekkel megtölteni a szívet. És ebből az értékekből fakadóan erővel, szeretettel és józansággal felövezni az embert, hogy képes legyen elvégezni a szolgálatát és Isten arcát mutatni. Ezek azok az emberek, akik távol maradnak az Isten tisztelettől, mert megelégszenek az online közvetítésben való bekapcsolódással, a saját otthonukból, nyilván nem azokról beszélünk, akik betegség miatt vannak távol, és vágynának itt lenni, de akadályoztatva vannak, hanem akik ilyen biztonságos távolságból kapcsolgatják a tévét. És nem keresnek helyi gyülekezetet. Az a sincs baj, aki megnéz egy ígéretést, főleg a jó és építő, de nincs saját otthona, lelki otthona, ahol látható, valóságos, keresztény közösségbe kapcsolódik be, akkor az nem a hetedik napon való megérkezés, például. Akkor együtt szenteljük meg az Úr napját. Mózes a kijelentés sátrától, tehát visszamegy a táborban maradottakhoz. Óriási. Tehát látjátok, Isten jelenléte nem azt eredményezi, hogy különbnek tartod magadat. A vallásos cselekedetek és a vallásos cselekedetek megélése öntelté, önelégültés, gőgősé tesz az ember szívét. Isten léte egy teljesen más hatást váltott ki Mózesből. Azt mondja, visszamegy a táborba maradottakhoz, és nem kezdőket korolni, miért maradtál itt, nem vagy komoly hívő, hanem azzal az Isten dicsőséggel, ami ugye arcának múló dicsőségén látszott, az Isten jelenlétében, azzal próbál szolgálni az emberek felé, és segíteni őket, hogy vágyjanak is jelenlétébe jönni, hogy megtérjenek. Feléjük kezdett szolgálni azzal a kegyelemmel és isteni erővel, amelyet Isten jelenlétében nyert. És közben ragaszkodik az úgy jelenlétéhez. Ezért mondja a Mózes 33.13-ban, ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat, ezt a szót úgy is lehet fordítani, kegyelmedet, és benne van a héber szóban. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Nem az enyém, uram, hát a tiéd. Hát te váltottad meg, te hoztad ki. Hát én tudom ezt. Én nem tudom neked megtartani, hát nem is gondoltam soha. Ez a nép mégiscsak a te néped. Az úr így felelt, ne nyugtat téged, ha az orcám megy veled. Az a személyem, jelenlétem. Mózes ezt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük kegyelmedet, jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz, értitek? De jelenlétem eléged, ha éppen felszabadít, éppen meggyógyít. Csak ez szellemi világosság kell. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. És ez így van. És a jelenléte különbözteti meg az ő népét minden más néptől. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat. És név szerint ismerlek. Óriási, nem? Azt mondta Isten, hogy nem hiába töltötte időt velem, Mózes. Elkezdtél úgy gondolkodni, mint én. Elkezdted megérteni, milyen is vagyok, hogy én örömmel teszek jót. És nem kívánom a bűnös halált, hanem azt kívánom a bűnös megtérnéséjét. Mózes, névről ismerlek most már. Egész, látom, kezdjünk együttműködni. Jó irányba haladunk. Na, lesz ebből valami, Mózes. A te személyed, jelenléted és jó indulatod legyen velünk. Noéról mondja az írás, az 1 Mózes 6.8.9-ben, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzetségében. Istennel járt Noé. Értitek? Mózes azért, Noé azért volt olyan, amilyen, mert Isten jelenlétében élte az életét. Ezt tette mássá a többinél. És ez őrizte meg a rothadástól a saját szívét és lelkét. Nem más. Mivel kemény nyakú és makacs, öntörvényű nép volt a zsidó nép, Isten kegyelme kellett ahhoz, hogy megváltoztassa és el ne pusztuljanak. Az jelenlétét tudta ezt elvégezni. Örökkévaló hatalma és szentsége pedig elpusztította volna őket, kegyelme és irgalma pedig megtérésre segítette őket. A szentség, az ítélés és a kegyelem nyilvánult meg Jézus Krisztusban, mi Urunkban egyszerre. A szentség, az ítélet és a kegyelem egyszerre nyilvánul meg a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az ő vére és áldozata a kulcsa a megbocsátásnak. Új név kijelentése történik meg ezen a ponton. Ugye a csipkebokornál találkozik, az égő csipkebokornál, amely nem égett el, találkozik Mózes a pusztában Istennel, és így hangzik a 2 Mózes 3.13-tól, de Mózes ezt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiéhoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neved, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd ezt mondta, így szólj Izrael fiéhoz, a vagyok küldött engem. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szól Izrael fiéhoz, az Úr atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem, tehát ő az élők Istene, ugye, utalva arra, hogy ők is élnek az Istennél, engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékre, nemzedékre. Tehát Jahve vagy az örökkévaló, és visszaadhatjuk, volt az első kijelentés, a Szent Istenre vonatkozó kijelentés. És egy új, az Isten lényének a szentsége mellett másik jellemzőjére mutat rá, személynek jellemzőjére mutat rá, az új név kijelentése, amely 2 Mózes 33:18-tól van a Bibliában. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Egyszer majd szeretnék ezzel foglalkozni, a kaboddal, ugye a doxával, és csak, meg még egy másik dologgal is szeretnék foglalkozni, nektek csak, hogy felcsigázom az értelmezéseket, azzal is akarok majd egyszer foglalkozni, hogy mitől van a bűnnek súlya. Például, és azzal is szeretnék foglalkozni, mitől van a dicsőségnek súlya. Például. De ez majd, még én is még gondolkodok ezen. Majd lesz vele valami, valamikor. De gondolkodjatok ti is. Így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Figyeljetek, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt egy hely nálam. Állj a kősziklára. Ez a Krisztus. És amikor elvonul dicsőségem a kőszikla hasadékában, ez a Krisztus sebei, állítalak, és kezemmel betakallak, amíg elvonulok. Aztán elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Tehát Isten kijelentése, az ő új neve, kegyelmezek és irgalmazok. És azt mondja Isten, hogy ezt én döntöm el. És gondoljatok bele, amikor a Názáreti Jézus tanítja a farizeusokat, a szőlőmunkások történetében. Ugye az arról szól az a történet, hogy van egy gazda, aki kimegy a piacra, és fölvesz reggel szőlőmunkásokat. Elviszi a szőlője dolgoznak. Majd délre is fölvesz szőlőmunkásokat, és nagyjából egy órával a műszak vége előtt is fölvesz szőlőmunkásokat. Nap végén osztja ki a fizetést. És megkezdi a legutoljára felvett szőlőmunkásokkal, és ugyanazt a bért adja neki, mint akinek aki reggeltől ott dolgozott, és felháborodnak. Csak azt mondja a gazda, nem az én pénzem ez. Azért vagytok felháborodva, mert én jó vagyok. Na, értitek. Itt ugyanerről van szó. Tehát nem az, hogy Isten kény úr és kegyelmez, akinek kegyelmez, irgalmaz, aki irgalmaz, hanem azt mondja, nincs jogom a javaimmal azt tenni, amit akarok. Nincs jogom azt mondani, hogy mégis megbocsátok az én fiam véreért. Mert én jó vagyok, és te gonosz, azért vádolsz engem, mondja Jézus a példázatban. És befejezésül, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent. Most már értitek, hogy mit is jelent az ismerni az Istent? Vagy legalábbis reméljük, hogy picit jobban értjük, mint mikor értünk. És akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ézsaiás proféta könyvében, amely igét egyébként egy testvérünk idejövet küldött nekem, de akkor már le volt írva. Ézsaiás 55:6-tól, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezővárfái mind tapsolnak. Tövis helyén Ciprus nő. Az értéktelenet értékes. Börtönben prédikáltam egyszerűen az igéről. A család helyén Mirtusz nő. Már nem én voltam börtönben, a börtönben lévőkhez mentem. Még hogy ne gondolja valaki, hogy valamit nem tudom múltamból. Börtönben nem ültem. De ülhettem volna. az Úr dicsőségére lesz ez, örökjelül, amely nem pusztul el. Persze nem vagyok rá büszke. Tehát, közjáték, bocs. De ez a csoda, hogy a tövis helyén Ciprus nő, a csalán helyén Mirtusz nő, az Úr dicsőségére lesz ez, örökjelül, amely nem pusztul el. Ez az evangélium. Szabad elhatározásunkból, ami a megtérés, ugye, és megtérni, mondtam, sokszor kell az életben, most is meg kell térnünk, biztos, hogy van miből megtérni, bizonyára szólt az Úr hozzánk, van lehetőségünk kimenni Jézus Krisztushoz, keresve az ő jelenlétét, mint a sátrat kivitte annak idején Mózes, a kijelentés sátrát, és ott időzve formálódhatunk át az ő képére és hasonlatosságára. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 12. versétől az írás, ezért Jézus is, hogy megszentelje népét tulajdon vére által a kapunk kívül szemerett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Az, hogy kinek mit jelent konkrétan az, hogy őhozzá kimenni, magunknak kell felismerni. És a megtérés által hátrahagyni azokat, amikből ki kell lépni. Minden ebbe a kategóriába tartozik, ami a választáskor úgy jön elénk, hogy inkább azt választom, nem Jézust. Van egy kis szabadidőm, és az jut eszembe, nem azt, hogy az Urat keressem. Ezek a báványok. Nem azt mondom, ne hallgass zenét, ne nézz egy filmet, vagy ne sportolj, nem erről beszélek. Van-e bármi, ami, ha kicsi szabadidőd van, először jut eszünkbe. Nem az, hogy Uram, imádkozni lehetne. Uram, keressetlek téged. Ezeket átra kell hagyni. És keresnünk ez a jelenlétét, hogy meggyógyuljon a szívünk. Hogy az evangélium szolgálatába tudjunk állni, és Isten dicsőségére tudjunk élni az ő jelenlétében. John Wesley, mikor megkérdezték tőle, hogy híres ígéretű, hogy egy kis könyvtár volt a lovára felszerelve, mellett közben olvasott, Bibliát tanulmányozott, készült, megjegyett a városba, és prédikált. És kérdezték tőle, hogy Wesley testvér, hogy lehet, hogy annyian jönnek az Isten tiszteletre, ez a szabadtéri evangelizációkra? És Wesley a következőt mondta. Ha lángra gyúlsz, az emberek szívesen eljönnek, és nézik, ahogy égsz. Ha szerettek engem, mondja Jézus, megtartjátok parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, a szent lelket, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt. Nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. És utolsó, 2 Korintusok 17-től, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. A jelenlétéből kimenj be, vigyük ezt a szolgálatot. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Amen. Készek vagytok most kijönni Jézushoz? Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Vezetnélek benneteket egy imádságban, és hogyha szívetekben egyetértetek vele, a lélek által ámen mond benetek, akkor gyertek velem együtt. Az íge alapján fogunk imádkozni. Köszönöm, drága Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a gyalázatot, és miattam, helyettem, és az én bűneimért szenvedtél. Bocsásd meg a tompasságot, az érzéketlenséget, a távolodást, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy mehetek hozzád. Köszönöm, hogy benned lehetek, új életet adtál nekem. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Ez tőled van, Istenem. Te békéltettél meg engem önmagaddal, Jézus Krisztus által, és nekem adtad a békéltetés szolgálatát. Segíts, Uram, hogy miként megbékéltettél engem önmagaddal, én is segíteni tudjak másoknak elvinni a békéltetés üzenetét, az evangéliumot, hogy bekerülve a te jelenlétedben képesek legyenek felfogni a te mennyei világodat, a te valóságodat, megszabaduljanak, és a romlottság helyett az élet útján járjanak. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.